Amikor szomorúnak neved, Sebed Beselach, és Mózes második könyvének a 13. fejezetek a 17. versétől kezdődik, amiben benne van ez a szó is. És olyan, amikor elbocsátta a fáraó népet, nem hívja őket Isten a főztársaság földje felé, no, közel vala az, mert mond az Isten. Ne talán más gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Kerülő úton vezeti azért Isten a népet, a veres tenger pusztájának útján, és felfegyerkezve jöjjenek ki Izráfi Egyiptom földjéről. És Mózes elvévé magával a József tetteimeit is, mert megeskedte vala Izrael fejét, mondván, meglátogat titeket az Isten, akkor az én teteményet felvigyétek énért magatoknak, és elindulnak Szukkotból, és táborra szállanak Etámba. Az Úr pedig megy vala előttük, nappal felhőoszlopban, hogy vezérje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép előtt. Tovább nem folytatom, hiszen a történetet ismerjük is egyrészt, másrészt elég hosszú is. Igazából itt a fejezeteknek a címére is utalhatok, tehát végben vagy a kivonulás. És ebben a kivonulásban a 14. fejezetnek a 13. verse, amivel folytatnám, Mózes pedig mondta a népnek, ne figyeljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amely ma cselekszik veletek, mert amely Egyiptom beléket ma látok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek. És mond az Úr Mózesnek, mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. A heti szakasznak a profétai része kapcsolódóan ehhez a történethez is természetesen nem más, mint Bírák könyvének a negyedik fejezetének a negyedik versétől kezdődő történetünk. Abban az időben Debora a profétanő lapidott felesége volt Bíró Izraelbe. És ő a Debora pálmája alatt lakott Ráma és Bétel között az Efraim hegye, és ide jöttek fel hozzá az Izrael fiai törvényre. És elküldte és hivatta Bárákot, az Abonéam fiát, Kádes Naftaliból, is mondani ki, ahogy nem parancsolta meg az Úr Izraelnek Istenének, menj és vonulj fel a Táborhegyére, és védj magadhoz 10 000 embert Naftali Zebulon fiai közül. És te ellened kihozom a Kison patakjához Siserát, Jabin hadvezérét és az ő szekeres seregét, kezedbe adom őt, és mondani ki Bárák, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz el velem, én nem megyek. Kifelele, elmenvén elmegyek te veled, csak hogy nem a tiéd lesz a dicsőség az útban, amelyre mégy, mert asszony kezébe adja az Úr a Siserát, és fel kell Debora, és elmenne Bárakkal Kédes felé. Mint ismeretes a történet, meg is történt Debora, és a sereg, amelyik összejött, megveri Siserát, és valóban Istennek az akarata, Istennek az ígérete beteljesedett. Ez a kettőnek az egységessége, a heti szakasznak és a profétai résznek az összekapcsolódása arról szól, hogy Mózes is elmond egy győzelmi éneket, amelyik ebben a heti szakaszban van, vagyis a 15. fejezetet, ebben olvashatjuk, amikor énekel Mózes azt a csodát, amit Istennek a bizonsága, hogy erősségem Isten, és mi történt, mikor győzött Isten, és hogy hozta ki a népet. Ugyanakkor magának Deborának is ott az éneke, amit olvashatnánk végül is a Bírák könyvéből, ami a Sisera legyőzése kapcsán egy dicsőítő ének, egy áldott, áldásokkal teli dicsérete annak a történetnek, amit Isten cselekedett Izrael népére, győzelemre vitte őket. Ének itt, ének ott, és én azt mondom, most ne beszéljünk az énekről. Megszokhatjátok azt, hogy én nem szoktam azért hétköznapi lenni ebben sem. Azért, mert elő van írva, hogy énekeljünk, azért nem fogok énekelni. Azért, mert két éneklő történet van a Bibliában, éneke meg is más gondolataim vannak, és én azt hiszem, hogy Istennek is hasonló gondolatai vannak, akkor énekelj, ha megtörtént valami. Akkor énekelj, akkor dicsőíts, és akkor szólj, hogyha megtörtént valami. Te is odaállsz Mózes és Debora mellé valamikor énekelni, ez történt az életedben, de csak akkor, ha megtörtént. Csak akkor. Ebből a történetből számomra ma aktualitásában inkább az van, hogy mi történik most a kivonulás előtti időben, illetőleg ott van a másik történetben, Debora történetében, nem kapcsolik össze, hogy lehet az, hogy nő kezébe adja Isten a győzelmet? Hogy történhetett ez meg? Ebben egy felkiáltás van, hiszen pátriarkális rendről beszélünk, ahol a nő igazából a helyén lévén, hát nem másodosztályú, de nem ennek, hanem a harcos feladatot kapta a nő, nem lehetett katona ebben az értelemben, nem lehetett férfiak vezetője, teljesen törvényellenes, valahogy Isten törvényével ellenes a történet, és úgy eszembe jut Deborah története kapcsán, hogy néhány évvel ezelőtt ez a történet foglalkoztatott elég mélyen, hiszen éppen Afrikában egy püspöknőt kellett fölkennem, akit Deborának kellett hívnom, mert Afrikában hívtak felkenni egy püspököt, mert senki nem merte ezt a tisztet elvállalni. Ennek a püspök asszonynak ippeg 2-3 tucat gyülekezete volt, a magyar viszonylatok képest akár az egész magyar keresztény elfőtt volna fél zsebibe, és senki nem vállalta azt, hogy egy nő püspök legyen, gyülekezetek és apostolok és egyéb szolgálóknak a főnöke, mondjuk így, mert az ő felkenése egy 5 milliós városnak a kulturális központjában nagyon sok ember előtt történt, nagyon sok gyülekezetnek a vezetői képviselő történt, és ott helyben már ő saját maga kente föl az evangélistáit, apostolait, ne ijedjünk meg, ők a szolgálatra kente föl az embereit, és hatalmazta föl, abban az értelemben, hogy Afrikában, illetve sok kereszténynek ma is a gyakorlatában van. Hogy történhetett az is? Hogy történhetett, és ma elgondolkodván úgy történhetett, el kell mondanom, hogy ez a püspök asszony, aki gyülekezetvezető volt, valóban abban a szituációban keveredett, hogy nincs más. Nincs más. Nem azért, mert nincsenek férfiak. Azért, mert nincs más. Azért, mert Afrikában, ott, ahol voltam abban az országban több ízéglen, ott gyakorlatilag matriarkális rend van. A gyakorlatban. Ahol a természet szerint, a természet rendjében a család és a gyerek a fontos, a férfi ilyen másodosztályú, szükséges kellék a házasságban, úgy férnek is kell, de igazából azt a tisztet nem tölti be, mint amit a isteni akaratból pátriarkális rendnek hívunk. Nincsenek férfiak. Vannak, és nagyon áldott, és nagyon szeretett eszközök, csak nincsenek a helyükön. És bizony elnőiesedett. Elnőiesedett az a társadalom, amiben ők élnek, elnőiesedett ebben a matriarkális rendben. Bizony Isten igéjét nem volt, aki hirdesse a népnek. Bizony sokkal nagyobb átütése volt egy nőnek a szolgálatának, mint egy férfinek. És én úgy gondolom, hogy elég nagy kihívás volt, de mégis jól cselekedtem, amikor azt a néhány ezer kilométert átrepülve elvállaltam ezt a feladatot, mert ott szükség volt arra a nőre, ott és akkor. Azért, mert a férfiak nincsenek a helyükön évszázadok óta, azért, mert nem tudják merre, és azért, mert egy nőnek akkor nagyobb lehetősége van Isten igéjét tolmácsolni, és azért, mert ez a nő elfogadott egy férfit, elfogadott egy pátriárkás rendet, és engem, mint pátriárkás rendben benne levőt elfogadott felügyeletnek, és elfogadott úgy, hogy indítsam el a szolgálatára. Mégis az a kérdés, hogy nem veszük-e észre, hogy sokszor, akár itt Magyarországon is, nincsenek férfiak. Istennél a törvény felülírása következik be. Az élet törvénye többet jelent. Az, hogy menjen tovább Isten akarata, többet jelent, mint hogy eltűntek a férfiak. De ettől még azok a férfiak, mint Jezabel férjek, Akab királyok, akik csak nünükék, azok, akik nem fogadnak szót, és nem fogadják el nőiesen, a mai értelembe vett szóval behatárolva, nőiesen nem fogadják el Isten akaratát, nem állnak ki a harcmezőre, attól még lesz harc, és lesz győzelem. És ez tanulság a férfiaknak is. Ha Isten mondott valamit, akkor mondott valamit. És ha benne vagy, ha nem, akkor is meg fog történni. Akkor is meg fog történni, és amikor ezt a Bírák könyvéből ezt a történetet elővettem, Bírák 4-ből, akkor itt szól egy nagyon kellemetlen mondat, és ez engem egy kicsit meg, viselt. Nagyon kellemetlen mondat, amikor a 4. fejezet 14. versében olvashatom, és mondta Debora báráknak, kelj fel, mert ez a nap az, amelyen kezedbe adja az Úr Siserát. Hisz maga az Úr vezet téged, és alájöve Bárák táborhegyéről és tízer emberről utána. Sok éven át nem tetszett az, hogy Magyarországon működik ez az a nap. Felvonulások és egyéb fesztiváljelökű dolgok. Nem értettem őket, és utólag ki kell mondanom, nem tudatlanságból, figyelmetlenségből sokszor kimondtam, hogy azért ezt én nem mondanám ki, hogy örülök ennek a rendezvénynek, aminek az a cím, hogy ez az a nap. Hiszen Isten időrendjében az ez az a nap annyit jelent, hogy itt az ítélet ideje. És én ma nem szívesen mondanám ki, hogy ez az a nap, még magam tekintetében is. Inkább azt mondom, Uram, akkor legyen az a nap, amikor te akarod, és én legyek kész azon a napra. Én nem lengedeznék ebben, hogy ez az a nap, ez az a nap. És így nem tetszett ez a kijelentés, hogy ez az a nap, fesztivál, konferencia, nem tudom, minek hívjam, lényegében felvonulás és egyebek, nem tudják, mit kérnek, kicsit ilyen ebben a véleményben voltam. És most, ahogy közben olvasom magának a Debora történetét, és ott megszólal Debora, ez az a nap, amit az Úr rendelt. Egy kicsit elgondolkodtam. Ez az a nap, amikor egy nő kezébe adta a hatalmat. Miért mondom ezt? 1998 találkozom egy Amerikából jött emberrel, zsidó misszió, zsidó fesztivál a sportcsarnokba, és az ember megprofétálja. Ez az a nap. Ez az ember megprofétálja. Most fogjátok elkezdeni a 24 órás dicsőítést. Most jött el az ideje annak a folyamatos imaharcoknak. Most jött el az ideje, hogy győzni fogtok. Ez az a nap. Ez se lenne. De ezek a proféták jelen pillanatban a karizmatikus katolikusoknak a honlapjain olvashatok. Ez az a nap. Elnői esetek egy proféciával megtörtént a magyar karizmatikusság ökumenikus találkozása. Zsidó fesztivállal kezdődően. Nem bontom most ki. Nem bontom ki. Ez az a nap. Ez erre szólt. Ez az a nap nem azt jelenti, hogy holnaptól nőiesedünk, mert ez az a napnak a jelszava ma egy másik nem élő nő hatalmára. Arra vezeti rá a magyar kereszténységet. Nem nehéz, mert a férfiak nincsenek. Nem nehéz, mert ugyanúgy, mint Bárák, és ugyanúgy, mint Akáb, nincsenek a helyükön a férfiak. És kell egy szó, hogy ez az a nap, és a kezedbe adta. De kinek? Melyik nőnek? Ideje lenne, hogy helyreálljon. Ideje lenne, hogy helyreálljon a férfiaknak a helye, és az az állapota, amire Isten akarja, hogy lássa, az elhívások és a küldetésük. Itt van az elnői esedés, és itt van a magyar karizmatikus ökumenének a kezdete. Mert valaki egy nőnek átadta a hatalmat. Nem figyelünk kicsi dolgokra oda, de mégis erről szól. Ünnepelni? Igen, ünnepelhetünk. Azonban mégis, amikor itt a kivonulásról szól a történet, akkor megint csak elgondolkodtam azon, hogy hogy is volt ez a kivonulás, és most mi van. És a elég gyér bibliai tudásomat úgy szépen átlapoztam, és rádöbbentem, hogy a Bibliával egy valami hiányzik, ha folyókról szól, ha vízről szól. Ha vízről és folyókról szól a Biblia, egy valami hiányzik. Sosincsen benne. Én nem is találtam benne. Mert úgy hívnak, hogy híd. Nincs híd. Nincs a Níluson híd, nincs a Jordánon híd, nincsen a Jabok révénél híd, sehol sincsen híd. Mi mit csinálunk? Hídakat építünk. Biblikus ez valahogy? Hát úgy tűnik, ez egy nagy probléma. Valahogy egy kicsit másképp csináljuk, mint a Isten. Kitalálta ezt nekünk, a kivonulásainkat. Kijöttél a világból, és ott van a híd, ami vissza lehet csurogni rajta. Ott van. Kijössz egy családból, de visszajársz. Kijött egy gyülekezetből, mert visszajársz. Kijössz a hitedenek közül, és visszajársz. A híd a kettősség. És valóban nem csináltunk mást a kivonulásunk során. Biztosan, hogy biztos meghagytuk a hidakat. Megépítettük, és meghagytuk a hidakat. Márpedig itt azt mondja Isten, hogy indulj el. Meg kellene tanulni végre azt, hogy nekünk, amikor az életünkben változás van, amikor kijövünk abból a helyről, ahol nét kikönyörögtük magunkat, hiszen a könyörgésünk hallottak, és elhalaszottak Istenhez, és ő mondta, hogy kihoztak onnét, az nem azt jelenti, hogy át akarja hidalni a problémáidat. Nem azt akarja, hogy a konfliktusaidat áthidaljuk például. A megoldás annyit, hogy elválasztom. Isten elválasztotta az egeket. Isten elválasztotta a vizeket. Isten elválasztotta, ketté választotta a folyókat. És ez mind számukra is vonatkozik. Az elválasztás a végleges elszakadást jelenti. A végleges elszakadást. És itt Isten ma is ugyanúgy szól, mint annak idején. Indulj el hitben. Itt vannak benne a bizonságai ennek a történetnek, maga a kivonulásnak a történetében. Isten maga mondja, mikor, ő mondja, hogy hova, nem is tudod, jobb is, hogyha nem tudod. Az idő Isten itt is jelentkezik, amikor azt mondja, mi szólsz hozzá, indulj. És én talán azt hiszem, hogy az életünknek egyik legnagyobb problémája. Hidakat építünk, nekiállunk minden szervezésbe, ilyen kecske és káposztajátékaink vannak. Jó volt Egyiptomban, de nem olyan jó Egyiptomban. Ez van akár egy házasságban, akár egy családban. Hidakat képezünk egymás között. Ahelyett, hogy együtt mennénk. Ahelyett, hogy elválnánk, nem a házasságból, hanem a kapcsolataiban. Hol vannak? Hol vannak a hidaink lerombolva végre, amik mindenre rosszak? Hol vannak a határőrök a hídon, teszem azt a szlovák-magyar határon? Hol vannak, akik megvámolják, hogy ez ide nem jöhet be, és az oda bemehet? Hol vannak azok a szűrők az életünkben, ami elválaszt bennünket a világtól? Mert bizonyos dolgokat természetesen a világból hozhatunk, hiszen a szlovák nédlit ismerik, teszem azt éppen Komáromba, a határt nem lehet lezárni, mert át sugárzik, a világnak is vannak átvehető dolgai, miképpen a világ is átveszi akár erkölcstan szintjén mindazt, ami Istentől származik. Vannak határesetek, de Istennél nincsenek hidak. Számomra ez olyan üzenet, hogy nincsenek hidak, nincsen tolerancia, nincsen befejezett dolgok vannak. Isten, amikor azt mondja, menj át a hidon, akkor ő megy előtted. És Istennek ma is ott van, ha te valóban elindultál, és ha te valóban úgy döntöttél, akkor előtted megy, és mögötted megy. Előtted, mögötted. Előtted a jövő, mögötted a lezárt múlt. Neked csak egy hitben való mai járásod van. Ott lent, a tenger alján, ott sétálsz. Sokszor mondom, hogy gyönyörű látvány lehetett, amikor ilyen vízfalak közül röhögnek rád a halak, és te tudtad, hogy bármelyik pillanatban összecsaphatra a fejed fölött, de nem humoroskodunk, hanem tényleg a hídnek ez a kérdése. Vízoszlopok között kell menni, bármikor összecsaphat fölötted. Összecsaphatnak a hullámok. Na de az ígéreted nem az. Az ígéreted az, hogy ott van ő is, ott van veled. Az Úr hadakozik, te életetek, ti pedig veszteg legyetek, ne csináltok semmit. Nem a te dolgod, amiben részt veszel. Roppant érdekes. Az, ami történni fog a közeljövőben, nem az én ügyem, de benne kell lennem. Benne kell lennem ott lent, a tenger alján, bennem kell az elválasztás közepette, ott kell mennem. Előttem, mögöttem, ő van. Én nekem nem az a lényeg, hogy most nézzem, milyen magas a víz, hány tonna, és hogy nyomna össze. Nem ez a dolgom. Az a dolgom, hogy ő az, aki ezt elrendelte, elvégzi, és nekem semmi hadakozásom nincsen. Megszűntek a hadakozások, értsük már meg végre. A sátánnak a szándéka ma is ugyanaz, mint a fáraóé. Amikor elbocsátja őket, azt mondja, hogy na jó, hát ezek elmentek, visszatérnek egyet, úgyis visszajönnek előbb-utóbb Egyiptomba. Kicsit rosszul számolta itt a fáraó, Slőr, mikor elbocsátta a fáraó népet, nem vive őket Isten a filiszteusok földje fele, na, közel van az, mert azt mondja az Isten, ne talán más gondolna épp, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Isten látja gondolatodat, határ, de látja a fáraónak is a gondolatát, aki ugyanezt gondolta. El fognak fáradni, hát arra nincs élet, nincs semmi, nincsenek feltételek, ott a tenger, na, szépen hátraarc lesz. És akkor szépen úgy, ahogy van, elengedtem őket, és lekaszálom őket úgy, ahogy vannak. Két külön gondolat. És a harmadik gondolat, amilyen nem lehet ez, és nem lehet az. Nem lehet az én gondolatom és a belső kísértéseim és a belső vágyaimnak igen mondani, hogy nehéz ismeretlen út van előttem. És nem lehet a fáraónak is azt mondani, hogy úgyis visszafordul. Nem kárhoztathat a fáraó, hogy úgyis bűnös leszel holnap, úgyis ugyanazt fogod csinálni, mert Isten előtted és mögötted. Felhőoszlop nappal, és tűzoszlop éjszaka, a sötétségben. Biztonságod ott a tenger fenékén van, utána a hitet kell, hogy megint csak tovább vigyen. Amikor kilépsz a vízből, és láthatod, és ennek a valóságát ez erősít. Láthatod, hogy hogy csapnak a hullámok össze a fáraó fölött, és a seregeik fölött, hogy a fáraó seregei fölött hogy csapnak össze a hullámok, és ugyanakkor a bizonság ott van, hogy szabad vagy. Ez a bizonság, én azt mondom, hogy elég kell, hogy legyen. Mert az ígéret az, hogy meg fogod látni a szabadításomat. Meg fogod látni a szabadításomat. Ez pedig nem azt jelenti, hogy tág mezők és egyéb, hanem ez szellemben, lélekben, fizikailag érezhető, hogy szabad vagyok. Az ígéret valós lesz. Utána természetesen jönnek az emberi kétségek, gondolatok, de ott még mindig ott van. Ott van az Úr szabadítása. Nem elég, akkor értsük meg. Az Úr hadakozik érettünk, érettet, ti pedig veszteg legyetek. Nem a mi dolgunk igazságtételt tenni a világban. Nem a mi dolgunk harcolni akármilyen szellemiségek ellen, ami Krisztus teste ellen megy. Ez felsőbb hatalmak harca. Itt te csak részes vagy, itt te csak parancsokat kell teljesíteni, és nem várni, állni, hogy mi lesz. Mert ma is ez elhangzik az, indulj-e, mire vársz? Van dolgod? Van ígéreted? Van lábad? Van a kezedben ráadásul még dárda, és nagy felemelt kezekkel jöttek ki Egyiptomból. Az a nép, amelyik soha nem tanult meg harcolni generációkon keresztül az elnyomatás miatt, sose volt katona, az most nagy fegyverrel, nagy hatalommal jön. Isten sorba adja a csodákat az életünkben, sorba jönnek a győzelmek, a győzelmekhez való eszközöket tudjuk használni, és terve vagyunk olykor félelemmel. Ne építsünk hidat. Nem lehet hidat építeni. Itt az életünknek a teljes megváltozása. Ha elbocsátott a fáraó, tudd meg, nincs visszaút. Ha úgy döntöttél, hogy átmész a Jordánon, nincs visszaút. Ha úgy döntöttél, átkelsz a Jabok révénél, nincs visszaút. Ha átkeltél az világi életedből, átadott életed által, Krisztus országába, a földi országába, uralma alá, nincs visszaút. Valamikor ifjú koromban fordítottam szótárosan egy éneket, azóta is működik, hallottam itt-ott-hamott, hogy előttem a kereszt, nincs visszaút. Nem hiúság, sokszor hallottam évtizedek alatt, és ez valamikor nagy lelkesen. És talán a hitem is diktálta az, hogy kimondjam, zenébe és írásba is, hogy nincs visszaút. Vajon tényleg bennünk van a szívünkben ez a tényszerűség. Énekelni tudjuk, hogy nincs visszaút. Nem egészen Sundar Singh-es módon, hogy előttem a kereszt, nincs visszaút, hanem a kereszt után tovább kell menni, és nincs visszaút. mert aki túlmegy a kereszten, akinek az élete megváltott, annak már nincs visszaút. A keresztig, hát Isten kegyelme és szeretete, hogy nincs visszaút, mert ő kényszerít hittel és szeretetével, és ráadásul fáraókkal és mindenfélékkel, meg a taposással, meg a vályok készítéssel. Ő az, aki készített, de még szabad vagy. De azért meg kellene érteni, hogy a kereszt után, ha te igazán átadtad az életedet, nincs visszaút. És ebben benne van az, hogy nincs híd. Nincs híd. Emlékezhetsz volt, hogy nem emlékezzél. A zsidó nép minden nap emlékszik a kivonulásra, de nem Egyiptomra emlékszik, nem önmagára, nem Mózesre, hanem aki kihozta őt. Emlékezhetsz, de nincs visszaút. Ha visszaút lenne, akkor Mózeshez mennél, akkor Egyiptomhoz mennél, akkor Fáraót emlegetnéd, önmagad nagy hadi cselekedeteit és nagy okosságodat emlegetnéd. Nincs visszaútba, benne van a jelen, ahol nincs múlt, de van jövő, mert ő megy előttem és mögöttem, lezárta. Lezárta. A nép mögött lezárta. Nem csak a vizet, hanem az utolérés lehetőségét is. Oszlopként ott állt. Vajon megértjük-e azt tényleg, hogy nincs visszaút? Mert ha nem, akkor vissza fogunk szivárogni. Mert ha nem, akkor utol fog érni. Nem lehet toporizékolni ott lent a tenger mélyén, a fenekébe. Nem lehet hidat építeni a tenger fölé. Nem lehet hidat építeni Jordán felé, hogy megtértem, újjászülettem, azt visszamegyek. Nem lehet látszott megtéréseket áthidalni, az életemet átvinni valahogy a másik oldalra. Nem léheted át. Itt a folyón átkelve, a tengeren átkelve, csak új következik be. Van új, vagy nincs út? Ez a kérdés. Új van-e az életünkben? Mert ha állandó jelleggel visszatekintünk, ha állandóan visszacsalogatnak, ha állandóan a hidalunk, akkor nagy bajok lesznek. Igen, csábítgatnak. Gyere haza, kisfiam! Gyere haza, kislányom! Gyere, örülj, ha adhatta a családi házat, és egy új életet élhetsz. Örülj! De legyen egy zárás is. Nincs visszaút. Nincs anyukához visszamenet. Nincs a nagymamának, a anyósnak az uralma alá való visszamenet. Ez egy másik ígéret. A házasság egy másik ígéret, a családod egy másik ígéret. De még közösségben is. Egy vallásos közösségben nincs visszaút. Te imádkoztál, hogy Uram, adjál enni. Te imádkoztál, hogy nem jó, hideg. Nincs visszaút. Megszűnt. Meghúzta Isten mögötted a határt. Most vagy átmentél, vagy nem mentél át. Ez a kérdés. És amikor tényleg elhangzik Debora énekében is, és ebben a részben is, az idő faktor, az idő kérdése, én azt hiszem, hogy mindenkinek külön szól Isten. Mit tétovázol? Indulj már. Olyan férfias ez a mondat, amit is kevés férfitől lehet hallani, de nőtől még kevesebbszer. A téblábolásaink. Én elintéztem, én ott vagyok, én vagyok a harcban, te mire válsz? Indulj már! Mert a Bo előző héten is úgy hangzott. Gyere, én már ott vagyok. A Besalaknál viszont azt hangzik el, hogy indulj már. Hát én előtted megyek, hát le fogsz maradni. Indulj már. Nem leszel részes Istennek a győzelmeiben, ami ráadásul érettet folyik. Indulj már. Mire vártok? És ebben benne van ebben a mondatban az is, hogy én teszem, de te neked is tenni kell. Annyira becsap a sátán sokszor hívők tömkelegét, hogy majd az Úr. Nem. Mire vársz? Én megcselekedtem, ott vagyok, előtted, fölötted, mögötted, győztem, megígértem, most mire vársz? Azt, hogy még nem látod? Hát akkor nincs hited. Mert a hit a remélet dolgok valósága. Már nem fogod látni. Bennünk van az a hellenisztikus nagy dolog, hogy nagy gondolkodási alap, hogy hiszem, ha látom. Majd elindulok, ha látom. Nem, Isten megtanít. dehogy is. Indulj el. Indulj el. Hidben, és majd meg fogod látni, mert elígértem. Az ígéret nem fogja beelőzni a te lépésedet, első lépésedet. Neked kell lépni. Neked kell hitben lépni. Neked kell Istennek a vezetése és parancsnoksága, a Krisztus parancsnokság alatt menni. Nem várakozásra teremtett Isten bennünket. Az ő időrendjében egy folyamatosság van. Ő meghallotta az imát, ő előkészítette, ő lerendezte a fáraót és Egyiptomot, ő elrendezte az utadat, és elmondta, hogy hova mész, minden rendezett. Csak ismerem-e, elfogadom-e, és engedelmes vagyok-e? Ez a kérdés összesen. Idő. Ez az a nap. Ha te nem mész, lesz, aki megy. Ha te nem fogadsz szólt Istennek, mert akar valami cselekedni veled, más fog menni. Az ő terve mindenképpen be fog következni. De azért mégis, ha úgy gondolod, és úgy döntöttél, hogy Isten népéhez tartozol, akkor itt nem lehet kérdés. Csak egy esetben, ha nem ismered azt, hogy Isten mit tervezett az ő népével. Tudod-e, hogy Isten mit tervezett az ő népével, mert abban benne vagy. Annak idején Egyiptomban se kellett népsorolvasás, annak idején nem kellett Egyiptomban se a kivonuláshoz összekiabálni az embereket, együtt volt. És ha erről beszélek, akkor bizony nagyon-nagyon aktuális ez a kérdés. Együtt vagyunk. Nem itt összességében Krisztus teste. Mert hamar elhangzik, hogy indulni kell. Hamar elhangzik. Nem a korom miatt, hanem valóban ebben a helyzetben, amit látunk, ez a fáraó ideje már. Ez az egyiptomi rabságnak a vége fele tartunk. Mert azért érezzük, hogy ez nem jó. Tudjuk, hogy indulni kellene. És ebben hadd erősítsen meg bennünket az, hogy Isten már elintézte. Sőt, olyannyira végigjárta ezt az utat, és előkészítette, hogy el is mondta neked. Egészen a mennyországig minden lépését ismerheted ennek az útnak. Azt nem tudod, hogy hogy fogsz menni, hiszen Isten a választott népnek sem mondta meg, hogy merre, mert tudta a gyengeségeit. Tudta azt, hogy miben sérthető, kísérthető. Tudta. De tudod, hogy a te életed útjának mi a célja? Kérd már meg, indulj már el. Mire vársz? Várod, hogy majd. Meg mindig várok, várok. Közben rinyálok, és keresem a visszautat, hogy hol van az áthidaló megoldás. És meg, nincs áthidaló megoldás. Istennél nincsenek hidak. Istennél át kell menni azokon a folyókat, amit elétett. Isten elválasztja, mindig is elválasztó, jót, rosszat, ami nem szent a, nem szenttől elválasztó. Az a tűz, ami elől megy, az elválasztó. Az a köd, az elrejtő. De ott van Isten hatalma mindezekben. Elérni nem tud az ellenfél. De a tűzoszlop előtte, de ebben a sötét világban, ne tudd meg azért tisztítani. Nem akárhol mész, hanem egy végig égetett úton. Itt tisztaság van. A mi útunkat úgy akarja Isten vezetni, a szentségben járasson bennünket. A szentség pedig nem kitalált dogmák és egyebek, hanem ahol ő ment már, azon kell végigmennünk. És ebben láthatod azt is, hogy a mi úrunk hol ment, azon végig kell menned. Azon végig kell menned, egészen a keresztig. Végig kell menned azon túl is, a feltámadásig. És végig lehet menned egészen a mennyországig. Előtted járt út. Előtted megszentelt út van. Miért félsz? Ez az egyetlen út az életre. Ez az egyetlen. Nincs más. Nincs visszaút. Hátul fáraó. Az a jó szívű fáraó, aki elengedett, hadd menjen. És alig várja, hogy visszafordulj. Hogy jót nevetve azt mondja, ne visszajöttél ide a világba. Ugye, hogy milyen jó volt, hogy megtértél? Ugye, jó, milyen az a te Istened, hogy megvédett? Ugye, hogy beteljesedtek az ő ígéretei, hogy itten dúskálsz mindenfélébe? Akkor mindig jöttél vissza. A sátán nevetni akar rajtad, hogy mikor fordulsz vissza. De ez felelősség is. Mert ebben lelepleződik az én hitem, hogy mennyit hittem. Kiben hittem, és előbb-utóbb kiderül, hogy önmagamba hittem. Féltem a világtól, de nem adtam át az életemet, és most csődöt kell jelentenem. A csőd mindig akkor következik meg be, amikor fölmegyünk a hídra. Bármilyen furcsa, hogyha visszaáll valami, abból hatalmas kalamajkák keletkeznek. Amikor a hidakat használjuk a múltba, emberek felé, ott újra fog a múlt feléledni, és újra az emberi hatalmak működni fognak. És ennek egy következménye van. A múlt nem engedi a jövőt, az anyós nem engedi a családodat, és így tovább. Megszületni, működni. Tönkre teszi az ígéreteidet. Vedd észre, hogy a múltad az ígéreteidet teszi tönkre. Vedd észre, hogy a múltba visszaráncigolok, a jövődet teszik tönkre. És ez igen kemény, mert Istennek az akaratát zúzzák szét. De ebben szabad akaratod van. Elvágni a hidat, meg se építeni a hidat, hanem abban a békében, ahogy az egyiptomiak el is bocsátották a választott népet, mert nem harcoltak Egyiptom területén, abban a békében elválni a kapcsolataimtól, amelyek világiak, hogy nekem más utam van. És ez nem harag, nem háború, ez egy állapot, az ígéretbe belépés. Ha visszahívnak a hídon, akkor a jövőd nagy veszélybe van. Akkor Kánaán nagy veszélybe van. És ezt használja a sátán. Visszahívogat. Visszahívogat. A nehézségben, a hitetlenségben azonnal támad. A nehézségben, ha nincs hited, azonnal jönnek a jó akarók. Gyere vissza, jobb lesz. Képesek szülők válásokat előidőzni. Képesek szülők családokat szétverni. Hogy ne legyenek meg az ígéretek önnös, fárói szándékkal. Képesek. Nagyon sok helyen lehet látni. Magam is tapasztaltam ilyen hatásokat. De akár egy egyház meg tudja ezt csinálni. Meg tudja csinálni, hogy valaki ne menjen a szolgálatába, arra helyre, ahol Isten akarta látni, és visszahozza a hídon. Mert anyagilag, sikerbe, egzisztenciálisan, akármi. Hitetlenek vagyunk. És megkínálj, gyere vissza. Gyere vissza, itt jó pap leszel. Igaz, most már nem vályogot fogsz veszni, hanem kapsz egy pozíciót, te leszel a kápó, a többi szerencsétlen fölött, akik a híveidnek nevezik magukat. Kapsz mindent. Romboljuk le a hidakat. Mi építettük. Romboljuk le a hidakat, mert életveszélyes állapotokat tudunk okozni. A szó Krisztus értelemben életveszélyes. A szolgálatra és az életünkre, az örök életünkre is akár veszélyes állapotokat tudnak okozni. Ha nem ismered, nem látod Isten szerinti utadnak a végcélját, a ígéretét, magát Isten ígéretét és akaratát, akkor nagyon sebezhető vagy a visszacsalásokkal. Nagyon sebezhető és veszélyesek azok a hidak, ami régi szerelmek, régi barátok, régi testvérek, régi családok, és így tovább. Nagyon veszélyesek. Zárjuk le a múltat. Menjünk a jövő felé, de ahogy elérkezünk az ígéretünk következő szakaszához, felejtsd el, hogy mi volt előtt. Mi volt tegnap? Mi volt tegnap előtt? Egy rész volt, és ezeket a összeívő részeket is. Isten nagyon sokszor levágja. Nagyon sokszor. Kellett lenned Egyiptomba, kellett lenned a tenger mélyen, ott sétálva, de legfontosabb, mi van Kánaánnal? Mi van a te ígéreteddel? Felejtsd el. De egy valakit ne felejts el. Aki kihozott Egyiptomból, aki száraz lábon vezetett át ott a tenger mélyén, aki mögötted, előtted ott volt és vigyázta a lépteidet, aki ígéretet adott és bevitt az ígéretet helyére. Őt soha ne felejtsd el. Ő az, ami örök és folyamatos. Egyiptom volt, tenger volt, te viszont akkor kapsz örök életet. Ha az, aki, ő, aki, ő, aki ezeken áthozott, valóság az életedben, és valóban elszakított mindentől, akkor lehetsz igazából hitedben még erősebb, és a szolgálatod és a elrendelt helyeden, akkor töltheted be azt, amit ő adott. Fejezd be a múltadat. Mindaz, ami nem Istentől való, ami legfeljebb csak része az életednek, nem fontos. Nem fontos a tenger szétválása, az a fontos, aki cselekedte ezt. Ne sajnálkozz Egyiptomon, volt. Megvan az oka, miért voltál ott, meg volt az oka. Miért jöttél ki? Abból tartsd meg, hogy mikor imádkozott, akkor imádkozott a nép, akkor hallgatta meg Isten. Nem kell sztorikat gyártani a vályogról, nem kell valami rémregényeket írni az egész fogságról, ami igazából nem is fogság volt. Nagyon jól érezte magát a sok zsidó, nagyon jól el voltak, igen, megszokták ők a világi életet, hogyha a mai hasonlattal élek. Nagyon sokan nem akartak onnét kijönni. De mégis Isten úgy rendelte, hogy mindenkinek ki kell jönni. Új fáraó lett, és annyi, és menni kell. Új idők vannak ma is, és menni kell. Csak az a kérdés, hogy kész vagyok-e. Kész vagyok-e, vagy megpróbálok hidalni. Hogyha nem jön be, akkor vissza tudjak menni. Istennek a tervében ilyen nincsen. Isten tervében nincsen, hogy mérlegelhetek, hogy bejön vagy nem jön. Az én vagyok. Az én vagyok az a hitetlen, aki megéri vagy nem éri. Jó-e, nem jó-e. Ez nem hit, ez üzlet. Istennel nem lehet üzletelni. Istennek az akaratát, ha elfogadod áldás, ha nem, nagy veszélybe vagy a hidaid miatt. A hidak miatt, és közben szól az idő, mire vársz? Szól az idő, maga Istennek az eszköze, ez az a nap. Hallod ez a napnak, ez a pillanatnak a fontosságát? Tudod-e, hogy nincs visszaút? Tudod, hogy innét egy teljesen új kezdődik? Ezt csinálja Sátán is különben. Ha nem venni észre, mindent elvontos. A múltat végképp elfelejtjük. Mindent elvontos. Nehogy egy folyamatosságá benne legyél, elvágja. És mész az ismeretlenbe. Ezt játsza. De Isten nem az ismeretlenbe visz, hanem megígérte. Megígérte Kánaát, és megígérte az örök életet, a mennyországot. Isten biztos támpontot, biztos győzelmet ígért, és nem majd meglátjuk állapotokat. Akiben a nem biztos győzelem van, akiben a majd meglátjuk állapot van, az képes megépíteni a hidat vissza. Vagy nem is ment át a Jordánon. Nem is ment át a tenger mélyén, tekingetett vissza, pucolt, és az elgyengülésnek az a következménye, belefut a fáraó seregének a karmaiba. Ami nem biztos, hogy megöli. Nagyon egyszerű. Hát akkor egyiptomit csinálom belőle. Akkor a fáraó serege megölte volna a zsidó népet. Ma a sátán nem akar megölni. Át akar igazoltatni, mint a jó foci csapathoz. Erre mentél, jó, hogy visszajöttél, ma nekem fogsz szolgálni ettől a pillanattól. Nem veszed észre, hogy ugyanúgy gyúrod a vályog téglákat, bár most lehet, hogy aranyat gyúrsz téglaként, oly mindegy, de rabságba visszamentél. Nincs híd. Nincs híd. Van idő, és az idő mindig konkrét, elhatározott, befejezett történéshez vezet, amit Isten egyszer megígért és befejeződött. Onnét nincs visszafele soha semmi. Csak előre. A mi életünknek is így kellene menni. Mindig előre. Nincs visszaút. Nincs visszaút.